Prága. Nyírkos, ködös, szürke idő. Prága. Az örök szépség, míg épp. A maradandó, a mindent átvészelő, a divattól nem függő. A város gyönyörű. Prága és a nő. Persze hétköznap van. Vagy ez lenne a divat, a KGST divat? Gúnyról, iróniáról szó nincs. Dolgozó nők. És ők is dolgoznak. A KGST öltözködés kultúra tanácskozás résztvevői azt egyeztetik, milyen legyen 1990 szocialista divatja. Egész évre vonatkozó trendek vonulnak. 8 nemzet divattervezői figyelnek. Pedig a szín, az anyag, a forma, sőt, az irányzatok is már rég egyeztetve. Papíron. De hát megnézni sem árt, mi vár ránk. S mi vár a prágai nőkre.
Lehet-e szép, harmonikus, otthonunkban valóan kedves, ami egyébként nem tölt el különösebb örömmel? A sár, az eső, a magány, vagy az öregség? Mert ezek Fehér Csaba témái. Nála a hódmezővásárhelyi tanyavilág, már ami megmaradt belőle, és az alföldi táj egyszerű, fázós szürkeségében is évszázados nyugalmat és megunhatatlan látványt kínál. Olyan szépséget, amelyért érdemes felfedezni a hétköznapi tárgyak világát.
A vádirat szerint Lakatos Gyula a három kötetes, egyébként 900 forintba kerülő Magyarország és Erdély képekben című könyvből, a hibás, illetve hibátlan példányokból, ellentétben a vezérigazgatói utasítással, a dolgozóknak és kívülállóknak 297 darabot elajándékozott, s ezzel 267 ezer forint kárt okozott a nyomdának. Hozzájárulásával jogtalanul magánszemélyeknek és közületeknek kártyanaptárak, üdvözöllapok készültek, térítés nélkül. Lakatos Gyulát folytatólagosan jelentős mértékben elkövetett sikkasztással és hűtlen kezeléssel vádolja a Szarvasi Városi Bíróság. A tegnapi és mai tárgyalással azonban nem zárult le az ügy, mert a bíróság pótnyomozást rendelt el.
Az egyik póluson a lakosság képviselője érvelt, a kistermelők elhagyják földjeiket, belefáradtak abba, hogy munkájuk gyümölcsét a túlszaporodott nagyvadak élvezzék. A terület parlamenti képviselőjének ultimátuma így hangzott, vagy garanciát adnak az állapotok megszüntetésére, és megnevezik a felelősöket is, hogy számon lehessen kérni a munkálatok végrehajtását, vagy interpelál a következő országgyűlésen. A Honvédelmi Minisztérium, annak erdészete és a tanács végül is megállapodott. Az erdőket kerítéssel veszik körül, arra átjárókat építenek, hogy a turista útvonalakat használhassák az emberek. A vadállományt pedig jelentősen csökkentik. A Honvédelmi Minisztériumot a felfokozott hangulatban azzal is megvádolták, hogy költségvetésből vadásztat, és hát tulajdonképpen az állam pénzén szórakoznak egynémely magasrangú vezetők. Mit szól ehhez?
Nem igaz. Alapvető tévedés. Ezek a gazdaságok állami támogatás nélkül élnek, tartják el a vadat is. Nyereség érdekeltek. Évi 150 millió körüli nyereséget termelnek az országnak.
Ám a vadak nem csak a minisztérium erdeiben szaporák. Országosan 160 milliós kárt okoznak az erdőkben, tetemes akár a mezőgazdaságban is. Így arra kérték a helyi képviselőt a tanácskozás résztvevői, hogy illetékes parlamenti bizottságban vesse fel egy mindenkire kötelező vadászati törvény megalkotásának időszerűségét.
A vádirat szerint Lakatos Gyula a három kötetes, egyébként 900 forintba kerülő Magyarország és Erdély képekben című könyvből, a hibás, illetve hibátlan példányokból, ellentétben a vezérigazgatói utasítással, a dolgozóknak és kívülállóknak 297 darabot elajándékozott, s ezzel 267 ezer forint kárt okozott a nyomdának. Hozzájárulásával jogtalanul magánszemélyeknek és közületeknek kártyanaptárak, üdvözöllapok készültek, térítés nélkül. Lakatos Gyulát folytatólagosan jelentős mértékben elkövetett sikkasztással és hűtlen kezeléssel vádolja a Szarvasi Városi Bíróság. A tegnapi és mai tárgyalással azonban nem zárult le az ügy, mert a bíróság pótnyomozást rendelt el.
Új alapítványokról is volt szó. Kiderült, hogy a Dunaújvárosi üzemek 50 millió forintos egészségvédelmi alapítványt hoztak létre, amelyet évente 10 millió forinttal növelnek majd. Tekintélyes summa ez. Különösen akkor, hogyha figyelembe vesszük, hogy a Rák ellen a holnapért elnevezésű országos alapítvány javára az elmúlt években összesen 30 millió forint gyűlt össze. Az országos egészségvédelmi alap az elsősorban a hivatalos egészségügy hiányosságait pótló öntevékeny csoportok támogatására az idén 90 millió forintot kapott, mondta dr. Kökény Mihály, szociális és egészségügyi miniszterhelyettes. Jövőre azonban fix összeg helyett a dohány és az égetett szesz forgalmi adójának egy évente megszavazott hányadával gazdálkodhatnak majd.
Az adórendszer bevezetése után a bérbruttósítás kapcsán az év folyamán nagyon sokat foglalkoztunk a fizikai dolgozók bérével, elhanyagoltuk a vezetők jövedelemszerzési lehetőségét. Egy olyan feszült helyzet alakult ki, komoly vezetői posztokat betölteni nem tudunk, a meglévő vezetők közül jó néhányan eredeti szakmáikba kívántak visszamenni. Ez azt indokolta, hogy a bérszerkezetváltást hajtsunk végre.
A szakszervezeti bizottság jóvá hagyta a vezetői béremelést, de nem tájékoztatták a bizalmi testületeket.
Kimondhatjuk, hogy a szakszervezet nem állt hivatása magaslatán?
Kimondhatjuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy az érdekvédelem ez minden területet kell, hogy érintsen. A teljes bizalom helyreállítása csak egy új választással lehet. Amikor is az üzemi szakszervezeti bizottságba olyan elvtársak és dolgozók kerülnek, akik nem vezetőbeosztást töltenek be.
A két ország kormánya nevében Dunai Imre kereskedelmi és Gyorgye Hadzsi Mihajlovics külgazdasági miniszterhelyettes látta el kézjegyével a dokumentumot. Ennek tartalma szerint mi 313 millió dollárnyi árut szállítunk jövőre, importunk értéke pedig ezt 20 millió dollárral meghaladja. Legalábbis az elképzelések szerint. A két ország közötti forgalom ugyanis az évtized közepe óta stagnál. Hasonló gazdasági gondokkal küszködünk, és az adósságszolgálati terhek mindkét országot a tényleges konvertibilis export irányába ösztönzik. A mostani megállapodás szerint kölcsönös forgalmunk 40%-a hosszú távú termelési együttműködésekből származik. De vannak új termékek is. Például az a 80 ezer tonna cellulóz, amely itthon a papírellátási feszültséget némileg oldhatja. Lehetőség van 1500 jugó autó behozatalára is, de a magas ár behatárolja a hazai keresletet. A gépipari termékek és alkatrészek mindkét oldalon kelendőek, fogyasztási cikkek viszont főként a határmenti árucsere révén várhatók.
Ami izgalmat váltott ki, annak a bejelentése, hogy a kormány úgy döntött, hogy társadalmi vita után kialakított egyesülési és gyülekezési törvénytervezetet még ebben az évben az országgyűlés elé terjeszti. Az egyesülési törvény nem zárja ki pártalapítási lehetőséget, és ahogy ez lenni szokott, itt a tudósítók abban a pillanatban meg is álltak és rohantak a telefonhoz, Magyarországon beindult a több párt rendszer. Figyelni kellett volna a nyilatkozat második részére is, ami úgy szól, hogy párt alapítási, működési és egyéb kérdések szabályozására a kormány külön törvénytervezetet készít, és a későbbiek folyamán az országgyűlés elé terjeszti. Az a kapkodás pedig, amivel egy új készülő alkotmány bizonyos tételeit eleve megpróbálják behatárolni, antidemokratikus. Az országgyűlés nemrég küldte ki az alkotmányt előkészítő bizottságot nyilatkozatokkal és nyilatkozatokban megfogalmazott nyomással alkotmányt készíteni nem lehet. Bízzuk csak a szakemberekre a tervezet előkészítését, majd a társadalmi vitát figyelembe véve az országgyűlésnek kell döntenie arról. Tehát a politikai intézményrendszer továbbfejlesztése tervszerűen, nyugodtan és nyugalmat is kíván a sajtótól, hosszabb távon építkezik.
Ma délelőtt a parlamentben Meggyesi Péter, a minisztertanács elnök helyettese fogadta Tran Duc Luong miniszterelnök helyettest, a Magyar-Vietnámi Gazdasági és Műszaki Tudományos Együttműködési Bizottság társelnökét, aki a bizottság Budapesten tartott 15. ülésszakán Tétényi Pállal, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökével tegnap aláírta a két ország közötti hosszú távú gazdasági és műszaki tudományos együttműködés programját.
Egyéb kereső tömegkommunikációs intézményrendszer többek számára hihetetlen megnyilvánulás egyik, ami állásfoglalásának a megnyilvánulási elfogadatról. Kisozási rendszert is nagyon sok bírálat érte, önöket mai állapotának.
Folytathatnak, gondolom, a munkát. Következő állapotának
vélemény. Esélység követő, növekvő elégedetlenséget. Utaltak a kisnyugdíjasok és a fiatalok helyzetének kilátást a vásárlás. A személyi jövedelemadózási rend és számukra gondolt okod a bátorságnak úgy érzik, hogy ezzel tudnak igazából kiállni. Számukra elvettük számára is nagy tanúság, hogy az ilyen találkozás
a Szovjet Párt politikai bizottságának tagja, a központi bizottság titkára délelőtt Kádár Jánossal, az MSZNP elnökével találkozott. Az eszmecserén megállapították, hogy a két párt együttműködése az önállóság és az egyenjogúság elve alapján az utóbbi években tovább bővült. Jakovlev délután sajtóértekezletet tartott. A híradó kérdésére nevezetesen arra, hogy budapesti tárgyalásain az emberi jogok kérdése kapcsán fölmerült-e a romániai magyar kisebbség helyzete, közölte. A megbeszéléseken erről nem volt szó. Majd megismételte a szovjet álláspontot, amely szerint Magyarországnak és Romániának minden külső beavatkozás nélkül kell rendeznie nézeteltéréseit. A szovjet tapasztalatokra és gyakorlatra utalva ugyanakkor kijelentette. A nemzetiségi kérdést tapintatosan kell kezelni, és teljesíteni kell minden olyan jogos igényt, amely a nemzetiségi lét kapcsán felmerül. Szóba került az is, hogy Jakovlev vezeti azt a bizottságot, amely a sztálini idők megtorlásainak körülményeit vizsgálja ki. Mint mondotta, most az úgynevezett munkás ellenzék kivégzett tagjait rehabilitálják, de több tucat politikai csoportosulás, így például a zsidó antifasiszta bizottság ügye is napirenden szerepel. Hangoztatta, hogy az ártatlanul elítéltek rehabilitálása nem csak politikai, de erkölcsi kötelesség is. Alekszandr Jakovlev a nap folyamán felkereste az egyik legeredményesebb vállalatot, az MMG Automatika műveket, amelynek hagyományosan szoros gazdasági kapcsolatai vannak a szovjet cégekkel. Ezután ellátogatott a Novotvér részvénytársaság személyi számítógép szalonjába.
Ennek a fejlődésnek a biztosítása.
Szeretném megkérdezni vendégünket, hogy milyen benyomásokat szerzett.
Это не просто отговорка, не просто риторическая отговорка. Это больше...
Kizártnak tartottuk a vizsgálódásunk alapján az úgynevezett magányos vétkes teóriát, ami nem azt jelenti, hogy a versenyzőket nem terheli felelősség, hiszen véleményünk szerint hát végül is ők nem hagyták abba kellő időben a bizonyítottan alkalmazott dopingszer szedését.
Tehát mind Csengeri, mind Szanyi szedett stanozolot Szóban.
Hát ezt már kimutatták ott, és ez bizonyítottnak vehető.
A jelentés kiemeli, hogy itt mindenki az ártatlanságát hangsúlyozza, és hogy az őszinteség semmilyen előnnyel nem jár számukra. Ezért volt eddig tisztázatlan, hogy mi is történt ebben a dopingügyben.
Igen, hát dopingolni az nem bűncselekmény. Tehát ha én beveszek egy dopingszert, na most ha én ezt bevallom, abból nekem semmi hasznom nincs, sőt el kell mondanom, hogy kitől kaptam, hogy függ ez össze. Tehát abban vagyok érdekelt, hogy az ártatlanságomat hangoztassam. És ebben érdekelt mindenki, tehát ezért jött ez a meglepő eset, hogy bár ott a bizonyíték, még sincs tettes.
Na de hát ez képtelenség, hogyha van bizonyíték, hát, még sincs tettes.
Hát ezért bízott meg minket az IESA elnöke, hogy zárjuk fel azokat a körülményeket, amelyek egy ilyen képtelen helyzetet előidéztek.
Kiderül a jelentésből, hogy a sportolótól egészen a legfelsőbb sportvezetésig tulajdonképpen mindenki benne volt a dologban?
Hát aki tud olvasni, az megérti. Én magamra nézve is levontam a következtetést.
Ez mit jelent konkrétan?
Hát azt, hogy nekem is, mint a TF oktatójának és mint a sportolós társaság elnökének többet kell tennem a doping ellen, bár nagyon sokat tettem, de ezek a lebukások azt is jelentik, hogy ez is kevés volt. A szervezeti rendet is helyre kell állítani, mert vannak olyan szervezeti rendezetlenségek a dopinggal, a doping labor tevékenységével kapcsolatban, amik nem jók. A mi doping laborunk minőségileg nagyon jó. Tehát minden ellenkező híreszteléssel szemben az én véleményem az, hogy minőségileg mindent tud, amit a legjobb laborok. A kapacitását kell fejleszteni. De mit ér a magas szintű minőség, ha a sport oldaláról, a hallgatólagos megegyezések oldaláról mondjuk meg durván csalás van, tehát a labor nem annak a versenyzőnek a mintáját vizsgálja, akit vizsgálni vél, hanem a csalás révén oda juttatott, és ezért negatívnak bizonyult mintát. Na most akkor önmagunkat csapjuk be, ha ilyet csinálunk. Következő kérdés az, hogy a jövőben a nemzetközi előírásokat szigorúan be kell tartani, a laborban titkosan kódszámmal ellátott mintákat kell eljutatni, és ott azt nagyon jól meg tudják analizálni.
Itt a vezető. A gyakorlat indul.
A megrendezett tények. Egy szabálytalankodó személykocsi vezető miatt felborul és kigyullad egy tűzveszélyes anyagot szállító tartálykocsi. A váratlan látványtól hirtelen fékez egy mögötte haladó, ebbe pedig egy másik kocsi rohan bele, majd pedig egy busz. Ez utóbbi 20 utasával felborul. Katasztrófa helyzet. A feladat. Mentésre, oltásra alig van több 40 percnél, amelyben rendőrök, BKV szakemberek, mentők, vöröskeresztesek és természetesen a fővárosi tűzoltók összesen 160-an vesznek részt. Tudjuk, ez nem a valóság. Játék tehát a több ezer liter égő gázolajjal, a buszba vagy a személykocsiba szorult utasokkal, illetve gyerekekkel? Sajnos játék sem, mert hazánkban évente 25-30 hasonló katasztrófa helyzetet kell feloldani, közúton vagy vasút mentén. Gyakran olyat, amikor a robbanás, mérgezés, fertőzés veszély vagy egy-egy település kiürítése csak azon a bizonyos hajszálon múlik.
Körülbelül 5 hetes, ha én jól tudom.
Látta Lombikba is a gyerekét?
Nem, nem. Ez nem jutott eszembe, hogy ott is megnézhetném.
Mit szólt, amikor megtudta, hogy sikerült a beavatkozás?
Nem szóltam, hanem sírtam.
Mi a vélemény egyébként erről az eljárás? Egyáltalán fájdalmas volt?
Hát nem volt fájdalmas, ki lehetett bírni. Enyhe altatásban történt ez az egész.
Egy ultrahang vezérelt funkcióval a petesejteket a petefészekből kinyerjük, majd a lombikban ezeket a férj spermájával összehozva fejlődő embriókat nyerünk, és ezeket a fejlődő embriókat, ezeket speciális katéterrel a méh űrébe visszajuttatjuk.
Mondja, azt már tudja, hogy fiú lesz vagy lány, szerintem már mindent tudnak előre.
Nem, azt még nem tudom.
Titok csak, vagy nem is lehet tudni?
egy újabb eljárást igényelne, amivel meg tudnánk mondani, hogy fiú-e vagy lány, azonban úgy ítéljük meg, miután ez bizonyos mértékig a terhességet veszélyeztetné, hogy jelen pillanatban nem meghatározása az nem lényeges ennél az eljárásnál.
Hogyha jól tudom, a világon szó szoros értelmében már több ezer lombikbébi szaladgál. Csak az Amerikai Egyesült Államokban tudomásom szerint 3000-nél is több.
Kelet-Európában mindössze néhány sikeres esetről van tudomásunk. Nálunk Magyarországon még ez ideig nem sikerült lombikbébi terhességet előállítani. Nagyon bonyolult technika, és mi évek óta próbáljuk ezt a technikát megtanulni, a szükséges hozzávaló felszereléseket beszerezni, és most jutottunk el oda, hogy sikeresen már végre is tudjuk hajtani.
A jövő állampolgárainak képzéséről van szó Kecskeméten, az Oktatás Kutatók ma kezdődött kétnapos konferenciáján. A 160 résztvevő zöme az útkeresés, a reform és az iskola egymásra találásának módozatait elemzi. Ez az első nyilvános beszámoló az országos kutatási programok részleteiről. Néhány kulcsmondat. A 60-as évek oktatási szerkezete nem maradhat fenn tovább, rugalmasabb oktatási formák kellenek. Szétesőben a régi ideológiai alap, amelyre szinte kötelezően kellett felfűzni minden fontos tananyagot. Kevesebb lesz az országosan előírt tantárgy, amelyhez helyileg minden iskolatípus maga állítja össze az oktatási anyagot. Egyénibb, önállóbb oktatókat és objektívebb tudásmérést is megkíván a jövendő. Az pedig, hogy az iskolát áthassa a reform szelleme, nem sokadrangú, hanem igen fontos társadalompolitikai kérdés, mert a tudatlan, önállótlan emberek nem érthetik meg a változásokat, nem tudják működtetni a korszerű technikát, nem lehetnek igazán alkotó résztvevői a még oly szabad elvű demokratikus politikai rendszernek sem.
Vállukon gerundiummal tógás diákok vezetik, kísérik harangszó közepette a nagy templomba a zsinati elnökség tagjait, a magyar állam és a diplomáciai testületek képviselőit, valamint az avatandó díszdoktorok fekete taláros csoportját. A hálaadó istentisztelet és a díszdoktor avatás ünnepélyes pillanatai, vagy inkább órái 450 év eltelte után adattak meg a debreceni református kollégiumnak. Viszontagságos, de mégis értékteremtő évszázadokat élt meg. Talán azért is maradhatott meg, mert az ország iskolája a szegények iskolája volt, mert a magyar nyelv és kultúra őrzője a magyar művelődés fellegvára volt, úgy, hogy Európából összegyűjtött minden tudást, és azt magyarrá gyúrta. Az egyházkerület püspöke dr. Kocsis Elemér igehirdetése, imádsága és áldása után Posgai Imre államminiszter tolmácsolta a kormány és az állami szervek üdvözlő szavait. Mint mondta, a kollégium történetének az az egyik legeredetibb tanulsága, hogy a 16. század közepén is bizonyságát lehetett adni annak, hogy Európa határai nem ott húzódnak, ahol a hódoltsági területek geográfiája azokat kijelölte, hanem ott, ahol él a tolerancia, az alkotószellem és a humanizmus. Párbeszédre is szólít az évforduló a tisztességes, bár különböző gondolkodású állampolgárok összefogására.
Társasági szerződést írtak ma alá itt a televízió székházában, a Magyar Hitelbank, a Magyar Televízió és az Agroinform vezetői. Ezzel létrejött az Új Képújság Kft. A képújság ugyanis a telefonhiány pótlására, kereskedelmi és banki információ továbbítására is alkalmas lehet. Ezért olyan korszerű gépeket vásároltak, amelyek lehetővé teszik, hogy a 200 oldalas képújság 800 oldalas terjedelemben jelenhessen meg. A fölös oldalakat a jövőben a vállalatok vehetik bérbe saját közleményeik továbbítására. A későbbiekben, ha a posta is bekapcsolódik a munkába, eladhatóak lesznek bizonyos kódszámok, melyek segítségével a megrendelő lehívhatja mondjuk a londoni tőzsde adatait. S ha elterjednek a teletexes televíziók, otthon is fellapozhatjuk majd a malév menetrendet épp úgy, mint azt, mennyibe kerül a krumpli a Lehel piacon.
A reklámfotó ismerős, a felirat azonban új.
A társasági forma pedig a mentőv, amelyet a legnagyobb hitelezők, az Interbank, a Tanimpex és a Pécsi Bőrgyár közösen nyújtottak a vállalatnak ahhoz, hogy legalábbis egyelőre annak egyik gyára kiúszhasson az adósságtengerből. Minó Cipőgyár Budapest Kft. Néven ma új céget alapítottak.
Azt hiszem Magyarországon egyedülálló a példa, hogy egy bank mentett meg egy iparvállalatot. Miért vállalták ezt?
Nem az a feladatunk, hogy pusztítsunk, az a feladatunk, hogy építsünk. Olyan megoldást sikerült találnunk, ami egyaránt jó a gyárnak, a dolgozóinak, a hitelezőinek és nekünk a banknak.
A Minó számára ez azt jelenti, hogy a vállalat egészéből 400 embernek a munka lehetősége meg lesz teremtve folyamatosan, és a termelési kultúra, az a szellemi érték, ami a Minónál fölhalmozódott, azt meg tudjuk tartani.
A két vidéki gyáregység sorsáról további egyezkedés folyik a hitelezőkkel.
Az alapító tagok délelőtt 11-kor kezdtek vitatkozni, és este 17:30-kor végeztek. Áldász párbaj bontakozott ki a főrészvényes Gans Danubius és a magát kis részvényeseknek nevező, ám az önállóságot leginkább szorgalmazó csoport között. Vagy 500 szavazás és 6 rendkívüli szünet tarkította a vitát. Nem csak vagyon és tulajdonjogi kérdésekben volt nézeteltérés, hanem például az igazgatótanács összetételében is. Másképp vélekedett a főrészvényes Gans Danubius és a helyi érdekeket képviselő kisrészvényes csoport. Ez utóbbiak győztek. A Balatonfüredi hajógyár tehát végül 7 taggal részvénytársasággá alakult. Idén még 70 milliós örökölt veszteséggel számol, de jövőre teljes váltást ígér, 12,5%-os osztalékkal. Gondoltak például vegyes vállalatok alapítására, sőt szállodaépítésre.
August 1975. Helsinki. 35 ország képviselői kötelezik el magukat a közös európaiság ügye mellett. Azóta 13 év telt el. Alapvetően megváltozott a nemzetközi helyzet, az új problémák új megoldásokat, új válaszokat kívánnak. Ezekről tanácskoznak mától Budapesten, Románia kivételével, az egyezményt aláíró országok békeaktivistái. A hazai résztvevők között az új független mozgalmak képviselői is megtalálhatók, ezen kívül a Szovjetunióból és Lengyelországból is érkeztek alternatív csoportokhoz tartozó küldöttek. A háromnapos tanácskozáson a helsinki záróokmány valamennyi témakörét áttekintik. Szót ejtenek a katonai szövetségekről, az emberi jogi kezdeményezésekről, az alternatív katonai szolgálatról, az európai kulturális örökség megóvásáról, a nemzeti kisebbségek problémáiról. Hazánk arra törekszik, hogy a hagyományos fegyverzetcsökkentésnek már az első szakaszába bekapcsolódjon, mondta felszólalásában Szűrös Mátyás. A központi bizottság titkára etéren akár egyoldalú lépéseket is elképzelhetőnek tart, ha azok beleilleszthetők az összeeurópai biztonság folyamatába.
Kezemben tartom az Állami Bér és Munkaügyi Hivatal vitaanyagát a munkanélküliség kezelésére, a munkanélküli segélyrendszer kialakítására. És itt rögtön egy olyan érdekes részt húztam alá, hogy nem lenne célszerű állampolgári jogként biztosítani a munkanélküli segélyt. Mi az önök véleménye?
Úgy gondoljuk, hogy állampolgári jogról van szó akkor, amikor munkáról beszélünk. Ha viszont a munka állampolgári jog, akkor ha munkát elveszti valaki, nem a saját hibájából, akkor úgy gondolom, hogy mindenkit úgy kell kezeljünk, hogy akkor az államnak, társadalomnak kell gondoskodni arra az időre, amíg munkát nem talál.
Önök tehát úgy gondolják, hogy ez a vitaanyag tulajdonképpen nem is alkalmas, mert a kiinduló pont rossz.
Kérem, társadalmi meg szakértői vita keretében zajlik.
A kérdésre persze nehéz volt egyértelmű választ, nem is kaptam. De tény, egyértelmű volt a vélemény, hogy január 1-től ezt az elképzelt segélyrendszert nem szabad bevezetni. Elkapkodott lenne. Törvényt kéne alkotni, alaposat, megfontoltat. Azért is, mert a tervezet a tanácskozók szerint nincsen összehangolva a többi rendelettel. Jelenleg a személyi és szervezeti feltételek sem állnak rendelkezésre. Az SBT úgy gondolja, hogy sem a vállalatok, sem az emberek nem tehetnek arról, hogy ilyen helyzet alakult ki. Vagyis a dolgozókra nem lehet hárítani a 4-5 milliárd forintos segélyalap megteremtését. A tervezetben az áll, hogy a nyugdíjjárulékon, az adóelőlegen és a gyermektartási díjon kívül a segélyből mást nem lehet levonni. Ha valakinek más tartozása van, ezek átütemezése indokolt. Csak hogy tudomásul veszi-e ezt egy bank, vagy az OTP, kérdezték, vagy majd a kezes fizet ilyen esetben? Egy szóval, a szakszervezetek budapesti tanácsa legalábbis korainak tartaná a január 1-től való munkanélküli segély tervezett bevezetését. Így mindenképp.
A munkanélküli segély bevezetését eredetileg jövő tavaszra tervezték, most azonban január elejétől már bevezetik. Miért hozták előbbre?
Az élet diktálta követelményről van szó. Azt várjuk, hogy a mai 10-12 ezer munkanélkülivel szemben jövőre a struktúraváltás támogatás leépítések miatt ennek többszörösével munkanélkülivel kell szembenézni.
Ki kaphat munkanélküli segélyt? Állampolgári jogon fog járni?
Elvileg állampolgári jogon járhatna, és feltehetően a jövőben így is fog járni. Most feltételekhez kötjük, elég szigorú feltételekhez, közvéleményhez kérte tőlünk. Nevezetesen két évi munkaviszony kell például. Aki egy évnél hosszabb ideig megszakította a munkaviszonyát, annak nem jár, és még számos kitétel van, ami kizáró tényező.
Mekkora lesz a segély összege? Azonos mindenkinél?
Nem azonos, az előző évi átlagkereset meghatározott százaléka. Aki normális körülmények között veszíti el munkáját, az 70% az első fél évben, és a második fél évben ez körülbelül egy ilyen 60%.
Mennyi ideig jár a segély?
Csak egy évig jár, 365 napig, 3 éven belül, tehát a munkanélküli segély nem egy végleges megoldás.
Hogyan lehet igényelni munkanélküli segélyt?
A helyi munkaközvetítő irodáknál fogják ezeket bonyolítani, eldönteni ezt, hogy ki jogosult munkanélküli segélyre.
Ki fogja állni a számlát, tehát végül is ki adja össze a munkanélküli segély összegét országos szinten?
Igen, végül is ez egy nagy vitatárgya volt az elmúlt időszakban. Ez egy három lábon álló rendszer kell, hogy legyen a jövőben. Költségvetés, vállalat és az állampolgár is kell, hogy biztosítsa magát. 1989-ben átmenetileg a költségvetés fogja állni ezt a számlát most.
Ezek az aláírások néhány év múlva akár 5 milliárd dollárt is érhetnek. Ennyi lesz a teljes értéke annak a 15 műanyagipari gyárnak, amelynek felépítéséről ma született megállapodás Moszkvában a Szovjet Vegyipari Minisztérium és a japán Mitsubishi koncern között. A tervek szerint a nyugat-szibériai Nizsnyevártovszk városában építik fel japán és amerikai technológiákkal azokat a műanyagipari üzemeket, amelyek a helyi kőolajból és földgázból korszerű gépipari és építési műanyagokat, festékeket és lakkokat, műszál alapanyagokat állítanak elő. A tervezett részvénytársasági vegyes vállalatban 49% lesz a japán részesedés. És mint a híradó kérdésére elmondták, a kölcsönökért a szovjet fél késztermékekkel fizet. A termékek külföldi értékesítését egyébként a Mitsubishi saját hálózatán keresztül tervezi. A Szovjetunióban eddig több mint 100 vegyes vállalatot hoztak létre nyugati cégek részvételével, és egy új rendelkezés értelmében az alaptőke akár 70%-a is lehet külföldi kézben. Az is könnyítés, hogy a valutában elért haszon tőke arányos részét ezen túl a külföldi partner kiviheti a Szovjetunióból.